A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Alig néhány nap, és itt a karácsony, Jézus születésének napja, a szeretet ünnepe. Hogyan készüljünk a világ megváltójának világra jövetelére, kiváltképpen ezekben a zavaros mindannyiunkat testileg és lelkileg megviselő időkben. Erről szólunk mai műsorunkban. Meghívottaim Csenteri Levente, református lelkipásztor, és Tuzson Attila, római katolikus plébános, mindketten iskola lelkészek. Tisztelettel köszöntöm Önöket, békesség Istentől, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Békesség Istentől.
Mindörökké amen. Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat.
Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Kezdjük egy rossz hírrel. Hétfőn halálos áldozatot is követelő tragikus baleset történt Székelyudvarhelyen. Hogyan érintette Önöket iskola lelkészként ez az esemény?
Minden emberi élet kimutatatlan érték. Ahogy az ők életük érték, úgy az enyém is emellett nem lehet elmenni függetlenül. Az Isten létbe hívott mindannyiunkat, őket is. És elsősorban azt kell mondjam, hogy amikor a hírt hallottam, akkor egy ilyen gondolat fogalmazódott meg bennem, hihetetlen, hogy mindez pont karácsony előtt. Hihetetlen, hogy mindez olyan helyen történik, ahol alapvetően a gyerekek békességben vannak együtt és tanulnak.
Tiszteletes úr!
Kiegészítve az előttem elhangzottakat, bennem először is egy édesapának az érzése fogalmazódott meg, hiszen nekem is gyerekeim vannak, és itt fiatal életekről van szó. Úgy, ahogy a plébános úr is említette, minden élet érték ezelőtt, az élet előtt, fiatal élet előtt még ott volt sok lehetőség és terv, és talán ennél még tragikusabb és még fájdalmasabb ez az eset, amiről hallomást szereztünk.
Mit üzennek a rádió hullámhosszán azoknak a családoknak, akiknek a gyermeke nem tud már a karácsonyi asztal mellé ülni, vagy éppen a kórházban fekszik, tiszteletes úr?
Nehéz ilyenkor az embernek vigasztalni, az biztos. Mégis egyetlen vigaszunk maga az Úr, aki tudjuk, hogy bennünket elsősorban nem erre a földi életre hív el, hanem a földi életen túl nekünk egy örökkévaló tervet ad. És látjuk azt a mindennapokban, hogy hazahív életeket. Vannak tragédiák, vannak hirtelen halálesetek. Ezekben a megpróbáltatásokban is nekünk az egyetlen reménységünk az Úristen, aki épp karácsonyhoz kapcsolódva azért jött el érettünk, hogy mi majd hozzátérhessünk haza.
Plébános úr.
Nagy kérdés, hogy most ne a véget lássuk, hanem a végtelent. Azt a végtelen Istent, aki végtelen szeretetből hívott minket, akinek, mint atyai szeretet, otthon a gondolatában, otthon a szívében, hogy minket is annyira akar szeretni, mint az egyszülött fiát a Szentlélekben. És talán itt a legjobb szó, hogy értük imádkozni, a családtagokért imádkozni, és osztozni a fájdalmukban, amennyire tudunk. Ugye mi távolabb vagyunk tőlük, értük imádkozni, és kérni a Szentlélek Úristent, hogy adjon nekik kellő bölcsességet ezekben a nehéz pillanatokban.
Karácsony a szeretet és a remény ünnepe. Ettől ezen túlmenően miben reménykedhetünk ebben az esztendőben? Hogyan látják, két nap múlva itt van karácsony? Tiszteletes úr!
Hát nekem a karácsony mindig ugyanazt a reménységet, függetlenül attól, hogy milyen környezetben, milyen helyzetben vagyok, vagy vagyunk, ugyanazt a reménységet jelenti, hogy valaki azért mégiscsak gondot visel rólunk, gondol ránk, szeret minket, és nem is akárhogyan, hanem sokkal jobban, mint ahogy mi azt elképzelnénk. Akár gyülekezeti, akár iskola lelkészként erről a szeretetről szólnak az igehirdetések, erről az isteni szeretetről, ugye egyébként is a karácsonyt a szeretet ünnepének nevezzük, de az Isten szeretetének az ünnepe, és hát ez a reménységünk, hogy az Isten szeretete és gondoskodása ünnepben, és majd ünnep után is, ahogyan eddig is, ott van velünk, és ott van az életünkben.
Plévános úr, a hétköznapokban hogyan tapasztaljuk meg Isten szeretetét?
A mi életünkben, vagy az embertársaink életében? Ez a fontos
hát
kérdés.
Az embertársaink életében.
Az embertársaink életében. Az élet természetes rendje szinte kényszerít, követel tőlünk egy ritmust. Ezt a ritmust lehet nézni az évszakok változásával, lehet nézni az egyház liturgikus évével, és az Isten szeretetének a megtapasztalása mindezekben jelen van, de a hétköznapi életünkben ugyan van jelen. Elsősorban úgy, hogy úgy tekintek embertársamra, mint önmagamra, hogy ő is az Isten teremtménye. Ő is végtelen érték, és az Isten őt is ugyanúgy szereti, mint engem. Nem az értékeinket, nem a képességeinket, nem a tudásunkat, hanem mint embert, mint létet szeret minket. A szülők Isten tervére mondanak igent, amikor gyermeket vállalnak. És ez a gyermek az benne van az Isten tervében. Néven szólít az Isten mindannyiunkat. És ha így tudok tekinteni embertársamra, akkor ez az első lépés, hogy ő is ugyanolyan értékes, mint én. A következő lépés pedig, hogy őt, mint személyt megpróbálom a lehető legjobban szeretni. Szeretni az azt jelenti, hogy jó akarattal lenni iránta. Ez nem elsősorban egy érzés, hanem egy tudatos döntés. Jó akarattal lenni iránta. Jót akarni neki. És így most karácsony környékén nagyon sok ilyen apró jó cselekedetet lehet látni embertársainknál. Egy odafordulás az Istenhez, odafordulás az emberhez. Talán így tudnám összefoglalni, tömören és röviden. Persze a mindennapi apró cselekedetek, azok pind arról tesznek tanúságot, ha őszinte jó cselekedetek, hogy én a másik embert szeretem, és ezt az Isten miatt teszem vele, Isten iránti szeretetemből teszem vele.
Hogyan tapasztalhatjuk meg embertársainknál ezeket az apró jó cselekedeteket, hiszen ma azt látjuk a hétköznapjainkban, hogy mindenki nagy cselekedetekre vágyik, nagy tettekre, mindenki világrekordokat akar döntögetni. Jó ez, hogyha mindig annyira előre tekintünk, és nem figyelünk oda az apró hétköznapokra, a hétköznapok cselekedeteire, hiszen tudjuk, hogy ez mind Istennek a tette velünk. Bármilyen apróságot, ha jót, ha rosszat teszünk, akkor is, ha magunkért, ha embertársainkért tesszük, akkor is, hát, hogy is mondjam, Isten nevében tesszük. Tiszteletes úr!
Ilyenkor karácsony előtt és ünnep alatt könnyebb a szeretetről és az apró cselekedeteknek a szeretetbeli értékéről beszélni, mert ilyenkor valahogy egy kicsit az egész világ úgy átalakul. Ilyenkor, mintha több lenne a szeretet, vagy mintha az ember visszafogná magát egy kicsit, és arra törekszik, hogy nem csak az ajándékokban, hanem az ünnep előtt és alatt biztosítsa legalább a hozzá közel állókat arról, hogy szeretlek, arról, hogy tényleg a szeretetet éljük át, és ez meg annyi apró kicsi cselekedetben megmutatkozik. Jó lenne, hogyha ünnep után is ünnep maradna, és a szeretet ünnepe után is több szeretetre törekednénk, és ha azt látnánk, hogy a karácsony lényege valójában az nem három nap, hanem az a hétköznapok is. Az majd az ünnep napok utáni napok is. Apró kicsin cselekedetek, nem nagy dolgokra kell törekedni. Én azt mondom, hogy a szeretetünket kinyilvánítsuk, Sokszor elég egy kis türelmesség, egy kis figyelmesség, vagy akár egy egyszerű látogatás, vagy meghallgatni valakit, aki panaszos, vagy akinek éppen öröme van, és hát ettől lehet több, és ettől lehet nagyobb a világ. Nem feltétlenül a nagy megmozdulások és a nagy törekvések töltik meg szeretettel az emberi szíveket és a hajlékokat, hanem az apró, kicsiny, de szívből jövő megnyilvánulások is elegendők ahhoz, hogy több legyen közöttünk bennünk a szeretet.
És hogyan nyilvánulhat meg ez a szeretet, plébános úr, nem tudom, hogy március 11-én, majd október 12-én, ahogy tiszteletes úr is mondott, hogy ilyenkor talán figyelmesebbek vagyunk, és jobban kimutatjuk a szeretetünket, de miért nem tudjuk egész évben ugyanezt tenni?
Ha nagyon merészen fogalmaznék, akkor azt mondanám azért, mert nem merjük megengedni önmagunknak, hogy úgy szeressük önmagunkat, ahogy az Isten szeret minket. Mert hogyha megengednénk önmagunknak, hogy úgy szeressük önmagunkat, ahogy az Isten szeret minket, akkor nem lenne kérdés számomra az, hogy miért kell most féktelenül sokat vásárolni, hogy majd irdatlan sokat eldobjunk. És akkor egyből már ott vagyunk, hogy a szeretet ünnepe az miről szól? Rólam, vagy Jézus Krisztusról? És ezt megélem, hogy engem az Isten ma is ugyanúgy szeret, mint ahogy fog szeretni március 11-én, mint ahogy szeret is március 11-én, akkor egyfajta kilépés önmagamból odafordulás a Teremtőhöz, és ez mélyen az emberi mi voltomat érinti. Persze, még egyszer, az ünnep, azért ünnep, hogy azt megüljük. A hétköznapok azok rohannak, azokat a munkát nem lehet megülni. Kivétel annak, akinek ugye ülő munkája van, de ő sem üli meg a munkát úgy, ahogy az ünnepet megüli, ha tiszta szívéből meg tudja ülni. És bármennyire is el akar profanizálódni a világ, ott a lelkünk mélyén érezzük, hogy mi nem vagyunk elegek önmagunknak. És talán így a karácsonynak ez a születésnek a nagy ajándék, az isteni titoknak a nagy ajándéka, hogy a fiát nekünk adja, a mélyünket, a valunkat érinti, hogy engem is ajándékba adott az Isten. És innen lehetne kiindulni, hogy a hétköznapokban megértsük, ugyanúgy kellene szeressük. És ezért volt szimpatikus nekem, amikor hallottam, hogy egy kis településen novemberben látogatták meg az időseket, amikor még a karácsonyi láz sehol nem volt, hogy majd a novemberben, karácsonykor, amikor a gyerekek, unokák hazajönnek, akkor velük tudjanak lenni, és ők ne pont akkor érkezzenek látogatni, tehát korábban meglátogatni. Felfedezni, hogy az idős beteg, az novemberben is beteg, nem csak karácsonykor, de az ünneplő gyermek novemberben is tud ünnepelni, és márciusban is, nem csak karácsonykor, ha érti, hogy miért kell megállni, és miért kell ünnepelni.
Valamikor körülbelül 4 évvel ezelőtt sokat beszélgettünk arról, hogy a Covid-járvány minden bizonnyal megváltoztatja majd ezt a világot. Hát akkor abban reménykedtünk, hogy ugye volt is egy időszak, amikor hát most képletesen szólva szinte minden nap karácsony volt, hiszen jobban oda tudtunk figyelni egymásra. Aztán lecsengett a járvány, aztán jöttek háborúk, jöttek egyéb konfliktusok. Hogyan látják, úrrá lett az emberiségen a kilátástalanság, a reményvesztettség? Szabad, hogy úrrá legyen? Tiszteletes úr.
Hát a keresztény ember számára, de egyáltalán az ember számára nem kellene úrrá legyen, mert az emberben a reménység az, ami erőt ad. A reménység az, ami új célok elé állítja az embert. Az a valóság, hogy abban az időben, amikor akár Covidról, vagy akár a háborús hírekről hallottunk, és ezek mind elkezdődtek, akkor ennek a folyamatában úgy kezdtük azt érezni, hogy ha majd ez mind lecseng, ennek a végére érünk, akkor biztosan sokan átgondolják az életnek az értelmét, és másképpen fogják élni a mindennapokat. Az első tapasztalat, vagy a kezdeti időszakban tényleg az is volt az érzése az embernek, hogy mintha előzékenyebbek lennénk egymással, mintha jobban odafigyelnénk egymásra. Mindenféle félelem és kilátástalanság közepette is úgy, mintha az ember emberebb lett volna. Aztán jött megint a rohanás, úgy belefeledkezik az ember abba, hogy mivel szembesült, hogy mit élt át, és ma ugyanott vagyunk. Talán ugyanott vagyunk, mint Covid előtt, vagy háborús hírek előtt, hogy az ember rohan, nincs ideje a másikra, zsúfolt városban egymásra dudálunk, kiabálunk, ordibálunk, mert az én időm a fontos, az én célom, az én tervem kell végrehajtani mindenek előtt. Én úgy érzem, hogy hajlamosak vagyunk könnyen megfeledkezni tényleg arról, hogy mi az életnek és a mindennapoknak az értéke és az értelme. Igen, tapasztalom, főleg gyülekezetben tapasztalom azt, hogy egyeseken úrrá lett a reménytelenség, a kilátástalanság, akár Covid utáni időszakban, különösen azokban a családokban és rokonságokban, ahol ezek mély nyomokat hagytak. Ahol egy Covid akár emberéletet követelt. Igen, ezekben a családokban tapasztalom azt, hogy nagyon megviselte ezeket az életeket, ezeket a családokat, és nehezen tudnak a reménység felé mozdulni.
Plévános úr, hogyan mozdulhatunk mégis a reménység felé? Miért kell arra mozdulnunk?
Hát ha van hitünk, akkor van reményünk. Ha nincs hitünk, akkor nincs reményünk. És a reménytelen ember akar mindig valami újat kipróbálni. Covid alatt még Magyarországon szolgáltam, mondtam egy idős papkollégának, hogy na, most bezárnak minket is, és egy kicsit elkezdjük érteni, hogy mit jelent embernek lenni. És azt mondta, hogy ne légy naív, mert ez nem sokat fog változtatni. És valahogy úgy Gárdonyi Géza, a Krisztus bankója című könyvében van ott egy ilyen mondat, hogy az emberiségnek a változáshoz vér és könny kell. Tehát vér és könny kell, és hogyha ezt lefordítjuk, akkor az első második világháborúnál érzékeljük, hogy mekkora változások történtek. Mi most a békében, jelen pillanatban országunkban békében élünk, és valahogy mégis reménytelennek érezzük magunkat, mert nincs hitünk az Istenben. Van hitünk minden másban. Van hitünk most a nagy bevásárlásban, van hitünk a telefonunkban, a jó autónkban, de hogy nem merjük értékelni az életünket. Hiszen az Isten, mikor azt mondja, hogy szeret minket, akkor azt akarja, hogy mi is úgy szeressük egymást, ahogy ő akar szeretni minket. Engedjük meg neki, hogy szeressen minket. És nem mindig valami újat kipróbáljunk. És hogyha megértjük azt, hogy ez a társadalom tőlünk mit kér, a szabadidőnket, a munkánkat, az energiánkat, a pénzünket, lassan a gondolatainkat is, egyedül a lelkünkkel nem akar foglalkozni. És ez a lélek, ez, ami igazán érték bennünk. Ettől vagyunk értékesek. És ez a lélek, hogyha oda le tudunk hajolni, meg tudjuk érteni, mit jelent. Az Isten által szeretve lenni, akkor nem leszünk reménytelenek. Annak ellenére, hogy nehézségek, küzdelmek, fájdalmak vannak az életünkben. De hát az Úr Jézus nem azt ígérte nekünk, hogy csillagösvénye fogunk a mennybe jutni, hanem azt mondta, hogy ha engem üldöztek, titeket is fognak üldözni, tehát hogy megpróbáltatások, nehézségek mindannyiunkban lesznek, de ha van Istenbe vetett hitem, akkor a reményem megtart engem abban, hogy az Isten ebből ki tud vezetni. És ahogy a sebek lassan gyógyulnak, úgy az Isten is tudja gyógyítani a reménytelenségemet. De hogyha feladom az Istenbe vetett hitemet, akkor egyértelműen reménytelenné válok, és nem lesz olyan ember, aki megvigasztaljon hosszú távon. Rövid távon igen, talán még a tudatmódosító szerek is tudnak vigasztalni, de hosszú távon ők sem adnak boldogságot, azt a fajta boldogságot, amelyet az Isten szeretete tud adni nekünk.
Mi a szerepe az ajándékozásnak a karácsonyi ünnepkörben? Vannak egyházi gyökerei?
Hát talán a legmélyebb szerep, a gyökere, a legmélyebb valóság az ajándékozásnak az Isten. Nekünk adja egyszülött fiát. Annyira szeret minket, hogy őt elküldi hozzánk. Kinyilatkoztatja teljesen önmagát, és gyermekként közénk jön. Azt akarja megmutatni nekünk, hogy egyedül együtt jobb. Egyedül együtt az Istennel jobb nekünk, és emellett nem tudok elmenni, hogy a saját születésemre is gondoljak. Hogy az Isten engem létbe hívott. Én is lehetek ajándék embertársaim számára. Egyértelmű szüleimnek ajándék voltam, ajándék vagyok, de hogy lehetek én is ajándék embertársam számára. És ennél nagyobb ajándék nem lehet, mint hogy az Isten közénk jön és önmagát adja nekünk.
Hogyan emlékeznek vissza gyerekkoruk karácsonyaira, tiszteletes úr?
Én egy kicsit még az ajándékozáshoz egy annyit szeretnék hozzáfűzni, de ez a magam véleménye, és válaszolnék erre a kérdésre is egyben, hogy nekem a karácsonnyal kapcsolatosan így most már felnőttként és lelkészként, gyerekként nyilván másképpen éltem meg, úgy, mint ahogy minden gyerek, egy kettős ajándékozás jut mindig az eszembe. Mert ott a karácsony történetében valójában kettős ajándékozás történik. Ajándékoz először is az Isten, a világnak, az embernek, és ugyanott van az ember részéről is az ajándék, az Isten iránti tisztelet és hódolat. Na most a szülők, elődeink, a nagyszüleink ezt a fajta ajándékozást, ezt a szeretetet, amiben az Isten kimondhatatlan ajándéka nekünk megmutatkozott, a karácsonyi ajándékba csomagolva próbálják gyermekként, vagy próbálták velünk gyermekeként megérteni. Én emlékszem, hogy gyermekként, és szerintem ez egy természetes dolog, én a karácsonyban mindig az ajándékozást vártam. Vallásorán kérdeztem meg épp a múlt héten a vallásorás gyerekeket, hogy mit vártok a karácsonyban. Természetesen, mint lelkész, azt a választ vártam, hogy na, az Úr Jézus születése, szinte kórusban mondták a gyerekek, hogy ajándékot. És igen, ez szerintem gyermekként ez a legtermészetesebb dolog, hogy ezt így fogjuk, így értelmezzük, hogy valaki, és ugye angyaljárás, valaki annyira szeret bennünket, hogy küld angyalon keresztül, küld nekünk ajándékon túl örömöt, szeretetet, boldogságot. De amikor már az ember felnő, amikor rájön az ajándékozás titkára, amikor már az a gyermekkori ajándékozásnak a hangulata is az a hangulat odébb lesz, akkor fel kell nőni a karácsonynak az igazi öröméhez is, a karácsony ajándékozásának a lényegéhez is. És azon túlmenően, mert ez egy nagyon szép dolog, hogy felnőtteként is törekszünk a szeretetünket így is kimutatni ajándékban, meglepetésben, azon túlmenően számunkra az ajándékozás karácsonykor elsősorban az Isten ajándéka legyen.
Plébános úr, hogyan emlékszik vissza gyerekkori karácsonyaira?
Hát ha szabad, akkor még azt is elmondom, hogy öcsémmel és a húgommal, mikor kezdtük sejteni, hogy ez az angyaljárás, ez miről szól, akkor egy kis rebelliót is rendeztünk a lakásban, hogy megkeressük, megkapjuk, hogy az angyal mit hova rejtett el, de korábban 2-3 nappal karácsony előtt. Természetesen is, hát nem találtunk meg semmit, akkor volt egy kis kételj bennünk, hogy tényleg jön ez az angyal. Mindenféleképpen az, hogy kapok valamit a szüleimtől, szeretteimtől, az arról is szól, hogy ők fontosnak tartanak engem. Számukra fontos vagyok. És ezt mindig jó tudatosítani, bár nem élek otthon, de amikor hazamegyek, január közepe környékén, még a karácsonyfalat otthon az ajándékom, tehát hogy a szüleim most is gondolnak rám, ez nagyon fontos. Gyerekkori karácsonyi ajándékok között van sok kedves ajándék, de talán az a legszebb, amikor megtanítottak a szüleim arra, hogy jó, az angyal hozza az ajándékot, de nektek kell a karácsonyfát feldíszíteni. És minél szebb a karácsonyfa, annál jobban figyeltek ti az angyalra, hogy annál jobban teljesítse az Isten a kívánságotokat. És ez egy kicsit olyan munkás bevonás volt, hogy ne csak hátratett kézzel gyerekként várjak, hanem hogy én is hozzátegyem az enyémet. Hozzátehessem az enyémet a karácsonyi készülethez. Ezek úgy mind mélyen ott vannak bennem, és bíztatok mindenkit, aki teheti, vonja be gyerekeit a maguk módján és a maguk szintjén, hogy vegyék ki részüket, mert ezek a tettek nagyon mélyen beívódnak. Ugye szavakat hallunk, és a szavak eljutnak
talán az értelmünkig, nagyon ritkán a szívünkig. De ami a szívünkhöz eljut, az örökre ott marad, azt még vihar sem tudja onnan kitakarítani, és ezek a kis apró tettek, példák, ezek mind később megerősítenek minket. Abban, hogy nekünk is ajándékozóvá kell válnunk ebben a formában is.
Mit tapasztalnak, hogyan készülnek manapság a fiatalok a karácsonyra, az iskolában, a saját közösségükben? Tiszteletes úr említette, hogy vallás során már egyértelmű választ adtak, de nagyobb gyerekek kiváltképpen értik az ünnepnek a lelki fontosságát, azon túlmenően, hogy végre elhozza az angyal a várva várt ajándékot?
Ezek a gyerekek nagy részt, akikkel foglalkozunk mindkét iskolában, ezek a gyermekek már, én úgy érzem, hogy túl vannak azon a gyermeki hiten, ami angyaljárást jelent, és igen, én azt tapasztalom, hogy értik. Épp az elmúlt héten, meg az előtti héten is, így adventi időben a készüléssel, a ráhangolódással foglalkoztunk bibliaórákon, és én azt látom a fiataloknak a szemében, hogy érdeklődnek nagyon az iránt, hogy az életemben a karácsony az több. Több, mint ajándékozás. És hát ökumenikus istentiszteletet tartunk mind a két iskolában, és készülnek a fiatalok is, készülnek, készül az iskolakórusa, készül a zenekör, érzik azt, hogy ez az ünnep, ez, meg maga a közös istentisztelet is az szóljon arról, hogy hálából adjunk valamit, készüljünk mi is azért, amit mi Istentől kaptunk.
Plébános úr.
Az iskolában mi egy adventi kilenceddel, egy ráhangolóval, 9 napon át egymás után a nagy szünetben imádkozunk, szentírási részeket olvasunk fel, kicsit elmélkedünk, beszélgetünk róluk. Változó a gyerekek létszáma, nem kötelező, aki akar bejöhet, változó a gyerekek létszáma, de akik bejönnek, azokon látszik, hogy őket nagyon foglalkoztatja. És az, hogy ő ott van, jelen van, foglalkozik azzal a szentírási mondattal, elmondja az imádságot. Imádkoztunk például az udvarhelyi történésekért, a diáktársaikért, azokért, a fiatalokért, akiknek a családjukban most nehézség van. Tehát mind jelen vannak, hogy ők is hozzátegyék az övékét is, ugye? Ez is egy kis ajándék, mert én a szabadidőmről lemondok, hogy készülök egy zeneművel, egy énekművel, és ezt beteszem a közösbe. És valahol itt lehet megérteni, hogy közösen ünnepelni. Mert a közösségnek a visszautasítás az egyfajta megtagadás. Az embertársamnak a megtagadása. És a gyerekek, amikor megértik, ezek a kamaszok is megértik, hogy ők ezt tudják odaadni, most ez a legtöbb, amit adhatnak, akkor lelkesen tudják tenni. Még egyszer, nem mindenki, de akiknek a szíve nyitott, nagyon lelkesen tudják tenni, és még a tegnap este 7:30-kor is bejöttek próbára, hogy a gyertyagyújtáson, hogy az esti pásztorjátékon lehetőleg ügyesebben sikerüljön az egész előadásuk.
Lelkipásztorként, gyülekezetként hogyan tudnak idén segíteni az egyedülállókon, azokon, akik valami miatt nem tudnak Istennel a templomban találkozni?
Gyülekezetünkben évek óta gyakoroljuk azt, hogy karácsony előtt különösen odafigyelünk az egyedülállókra, az özvegyekre, a betegekre, mert ünnepet ülni egyedül az bizony lelkileg nagyon lehangoló tud lenni, meg keserves is, még akkor is, hogyha az embernek erős és nagy a hite. Mert az, aki nincs mellette, az akit hiányol, az nehezen tudja átélni, megélni az egyedül maradt ember. Hát éppen ebből fakadóan a gyülekezet tagjaival ilyenkor, hát úgymond ilyen ajándékcsomagokat, cipős doboz akciót szervezünk a gyülekezetben, és a templomban járó aktívabb gyülekezeti tagok készítik ezeket elő, és az ünnep ideje alatt visszük ki azokhoz, látogatjuk meg egyben azokat, akik nem tudnak közöttünk részt venni. Nőszövetségünk tagjai is, az asszonytestvérek is odafigyelnek erre, hogyha tudunk olyan ágyban fekvő
vagy beteg társunkról, aki nem tud eljönni, akkor ők is meglátogatják őket, vagy akár a presbiterek is ugyanezt teszik.
Plébános úr, miért fontos, hogy odafigyeljünk az egyedülállókra? Ilyenkor ünnepekkor említette, hogy van olyan gyülekezet, és fontos az, hogy nem ebben a rohanásban figyelünk oda, hanem novemberben, amikor bőven van időnk rájuk, de mégis ilyenkor miért fontos az, hogy odafigyeljünk rájuk?
Azért, mert ők is ugyanolyan értékes emberek, ugyanúgy vágynak ünnepen, ugyanúgy vágynak egy vigasztaló szóra, mint ahogy mi vágyunk rá. Nekünk gyakorlatunk az, hogy minden hónap első péntekén az időseinket, betegeinket papok személyesen meglátogatjuk. Természetesen vannak segítőink is, világi segítőink, akik ugyanezt teszik, és egész évben minden hónap első péntekén jelen vagyunk. Egy rövid kis időre, 1/4 óra, 20 perc kinél, amennyire van szükség. De az, hogy meglátogatok én valakit, most például innen oda kell, kórházba kell menjek egy balesetet szenvedett fiatal édesapához, meglátogatok valakit, egy kicsit közösséget is vállalok vele. Az az idő, amit leülök és mellette vagyok a kórházban, vagy a beteg ágyánál, vagy otthon fekvő ágyában, közösségvállalás. Osztozni vele, és mint ahogy mondtam, megülni vele azt a szent időt, amit vele töltök. Ennél fontosabb egy idős, egy beteg ember számára nincs, hiszen szinte minden első pénteken van 8-10 történetük az időseknek, és mindig az a vége, hogy de olyan nehéz egyedül.
És végezetül mit kívánnak maguknak, a híveknek, a székelyföldi és erdélyi magyarságnak az év hátra lévő részére és az új esztendőre? Kezdje plébános úr.
Csak azt, amit az Úr Jézus mond. Költözik világosság a szívükbe. Értsék meg, próbálják ízlelni, mit jelent embernek lenni. És embernek lenni azt jelenti, hogy vallásosnak lenni azt jelenti, hogy az Isten felé fordulni. És ha ezt megértik akkor, vagy kezdik ízlelni, kezdik értelmezni, akkor egy kicsit megértjük, hogy mit jelentett Ádámnak az Édenkertjében élni. Azt kívánom, hogy ez az isteni világosság, ez az isteni béke költözzön a szívekbe, és maradjon ott legalább húsvétig, hogy akkor újra gyújthassuk ezt az egész gondolatot, és akkor a feltámadt üdvözítő örömével haladjunk egészen következő karácsonyig is, így éljük az életünket.
Tiszteletes úr!
Az ünnepre és az ünnepet követő időszakra nekem egy kicsit a karácsonyi történetből az a jelenet jut az eszembe, amikor a bölcsek elindulnak megkeresni a csodát, megkeresni az Isten fiát, és ennek kapcsán fogalmaznám meg a jó kívánságom mindannyiunk részére: emeljük fel gyakrabban tekintetünket az égre. Az ember akkor vész el, akkor válik reménytelenné, akkor lesz bátortalanabb, amikor folyton csak a földet nézi, amikor csak a rohanást nézi, amikor csak önmagát nézi. Ha felemeljük a tekintetünket gyakrabban az Istenre, akkor ő mindig ad egy jelt. Ha többet figyelünk az Úrra, akkor ő tud vezetni bennünket. Ha nem, akkor veszítjük el magunk elől a csillagot, a jeleket, az útmutatást. És egy ige is eszembe jut a Szentírásból. Nekem ez egy kedvenc igém. Legyen ez mindannyiunk számára bátorítás, útmutató. Mit tegyünk ünnepen, ünnep után, ünnep alatt? Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Csenteri Levente, református lelkipásztor és Tuzson Attila, római katolikus plébános, köszönöm, hogy itt voltak, kívánom, hogy a kis cipőcske megteljen ajándékokkal, szívünk boldogsággal és szeretettel, kívánok önöknek és a hallgatóknak csendes, békés készülődést a karácsonyra és az új esztendőre, köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük mi is a lehetőséget.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
2023-ban ez volt az utolsó Miben segíthetünk műsorra. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, áldott karácsonyt és békés, boldog új esztendőt. Agyagási Levente vagyok, viszont hallásra.